ancienne.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az 23-as világbajnokságot.
A Tisson kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Que vincere Vincere tappa!
Paul is real champion! Meg fogja lenni! Ez a gondi!
Hát Veni! Vini! Bini!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucogi Jakab vagyok, itt van Kapás Bendegúz.
Sziasztok!
És itt van Vankó Lázár Bence is.
Hello!
És ha már Sonka Szeletelő, akkor azzal kezdtünk itt egy beszélgetés, hogy Jakab, talált vagyom a szót, hogy kinek milyen családi stációban van a húsvéti sonka. Én ugye nem nagyon eszek húst alapból így edzés mellé, de hogy nekem egy ilyen kiemelt közszereplő a családi sonka, és még most pont felvétel előtt befejeztem.
Mert hogy mire készülsz, Bendegúz, hogy kontextusba adjuk az edzésedet?
Hát sok minden, amúgy egyébként, hogy most erről nem akarok ilyen nagyon kifejtősen beszélni, az egész világ halljon róla, de amúgy lesz rövid távú, középtávú, meg hosszú távú triatlonom is idén. Ha triatlonoztok és hallgatok minket, akkor valószínűleg Agárdon, Keszthelyen, és majd a Balatonon találkozhatok velem. És a kettő között szerintem futó, meg kerékpáros versenyeken is egy párom.
De és Tiszató, ott mi? Mert régen ott voltak ilyen nagy triatlon versenyek, nem?
Az a Tiszató az a magyar triatlonnak, meg az európai triatlonnak is az ilyen bölcsője, tehát hogy amúgy ilyen nagyon ilyen asketikus hely, de én ott nem indulok el, mert én nem úsztam eddig, és az úszás az ilyen rövid, meg sprintávokon kiemelt fontosságú, és én egy kimondottan rossz úszó vagyok, úgyhogy ott agyon vernek.
Érthető. Én a húsvét az annyit tudok hozzátenni, hogy amúgy nehéz az, hogyha pálinkázol már reggel, mert hogy olyan családban vagy, és aztán a Flandriát próbálod értő, kifinomult szemmel nézni, de amúgy egy kihívásnak is lehet ezt a helyzetet fogni, de azért figyeltem, hogy ne igyak túl sokat, és ne egyetok túl sokat amúgy sem, vagy maximum ritkán. Szóval, hát akkor Flandriába vágjunk bele, ha már így felvetettük. Ez egy jó verseny volt, vagy rossz verseny volt? Kezdjük az általános kérdéssel, aztán belemegyünk a részletekbe. És azért is kérdezem, mert láttunk már ugye Pogacsártól valami hasonlóan heroikus nagy hosszú támadást, ugye az még hosszabb volt, másfélszer ekkora, de ez is egy 50 kilométeres támadás volt, és hogy lenyűgöző volt nézni, de valahol igazából meg véget ért a verseny egy bő órával a vége előtt.
Hát számok alapján, meg az alapján, hogy a leggyorsabb Flandria volt valaha, azok alapján semmiképpen nem volt szar verseny, vagy de hogy igen, nézni, meg a taktika, meg hogy kialakultak a dolgok, az alapján kicsit érdekes volt, de ez egy ilyen igazán belga, egynapos, klasszikus szenvedés volt mindenkinek, és a legjobb, hogy akkor is iszonyatosan szenvedtél, mint a kutya, és ez Mathieu van der Poel pontosan átszotta, hogy beért a finishbe, és utána interjútodott. Ez a része kiemelendő, maga látvány szempontjából lehet nem minden idők legjobb Flandriája volt amúgy.
Kb. Így ugyanazt tudom mondani, hogyha mondjuk így vissza akarunk a... Hát, talán Sanremohoz nem viszonyíthatjuk, de a Stradéhoz mindenképpen. Hogy a Stradéhoz viszonyítgatjuk, akkor amúgy egy... Hát, annál egy kevésbé unalmasabb verseny volt. Ugye a Stradé alapvetően unalmas volt, ez nem volt annyira unalmas, szerintem, hogy most meg fog beszélni, szerintem én látok benne legalább három aspektust, amiről érdemes beszélni, vagy úgy lehet róla beszélni, de alapvetően igen, a támadás után egy elég egyoldalú verseny volt, én nem tudtam végignézni élőben, de a támadást láttam, és a támadás után eltettem a telefonomat. Én futottam éppen akkor, és tudtam, hogy biztonsággal állt, ami egy vicc, hogy biztonsággal eltettem a telefont, de amikor láttam, hogy megnyílt a gap, és közel két percnél járunk, akkor azt mondtam, hogy...
Amúgy nekem is ilyen volt, én vasútállomás felé mentem ezből az emlegetett családi eseményből, és amúgy telefonon néztem, de én amúgy nem szeretek annyira telefonon nézni kerékpárversenyt, vagy hát tudod, azért mindent kiszúrni, az így nem annyira kellemes. Szóval amúgy én is azt éreztem, hogy menjünk, tehát hogy most nincs mit várni igazából, és az utolsó 20-est ezt telefonon néztem, és közben még nem tudom, beszélgettem unokatesúimmal is. Azért szerintem, hogy jobb verseny volt a Strade ebben is egyetértek, tehát hogy azért itt az első hát most nem a szöges kialakulás, de mondjuk akkor ez a 110-től Pedersen elszakadásáig, ami most, hogyha jól számolom, akkor azért ez egy 30 kilométer volt, az egy nagyon izgalmas kerékpáros helyzet volt, és megpróbáltak valami mást tenni, de akkor kezdjük a legelejéről. Ugye a szökés közepesen nehezen alakult ki, én ezt valahogy így mondanám. Ami érdekes volt, hogy én javasoltam, és Pedersen is szerintem beszélt valami ilyesmire még pénteken, hogy a tracknek lehet, hogy nem lenne rossz, hogy megpróbálnia valakit a szökésbe tennie. Igazából semmelyik nagy csapat nem gondolkozott ebbe. Jayco nagy csapat, úgyhogy most ebben kicsit azért exkluzálom magamat, ők ugye ketten is benn voltak, az egy közepesen érdekes helyzet volt, de azért láttuk azt, hogy nem fognak valószínűleg hazaérni, de a lényeg az, hogy az Alpecinnek nem volt semmilyen feladata az első órában, amíg mondjuk kialakult a szökés nagyjából. Nem azt mondom, hogy ezen múlik. Én azt értem fel mondatnak, bocsánat, hogy most próbálunk egy olyan elemzést adni, mintha nem az lenne a tételmondat majd a végén, hogy Mathieu van der Poel sokkal erősebb volt mindenkinél. Elképzelünk olyan helyzeteket, hogy lehetett volna olyan forgatókönyv, ahol kikap Mathieu van der Poel. Én akkor előjáról elmondom, hogy szerintem nem nagyon volt ilyen forgatókönyv, bármennyire is még egy verseny bizonyos pontján nekem is úgy tűnt, ha a csetünket megnéznénk, meg kiraknánk, akkor amúgy sok ellentmondásba keveredtem én is a verseny különböző kilométerein át, de hogy ezzel is megkönnyítették valamilyen szinten az Alpecinnek a dolgát, hogy nem kellett dolgozniuk, ugye a DSM nagyon sokat próbált felmenni, Bahrain, Skies, Connors Fifth révén próbált nagyon sokat menni, és ez pont arra volt jó az Alpecinnek, hogy ugye már elment egy szökés, de mivel próbáltak felugrani emberek, emiatt hát ideális távolságba tartották a szökést, és akkor a végén előre állt Dillier, aki amúgy a Sanremón is már láthattuk, hogy ő 100 kilométereket nagyon kellemesen el tud vezetni, és kontrollálni tud egy ilyen klasszikusokon is egy szökést.
Imádom az elemzést, meg imádom a belekezdést, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mi nem csak a Vizma lebet emelgetetjük Jumbo néven, hanem az Iniosti Sky név felkiáltással kezdi el Jakab. Persze, úgyhogy nyugodt. De tudjuk mindenki tudja, hogy mire gondol. És igen, megint egyébként önkritikával élhetünk abból a szempontból, hogy aki nem látta ezt a versenyt, az nézze meg mindenképpen, de igen, Van der Poel megnyerte a Flandriát. Úgyhogy nem tudom, honnan kezdjük? Amúgy én a Pedersen szökéstől, én azt gondolom, hogy az volt a második szakasza tematikailag a versenynek, és onnan érdemes szerintem a versenyről beszélni.
Szerintem a 111 km-re már volt, hogy Jorgensen próbálkozott ott menni, ott Abrahamsen, hogyha jól emlékszem, az 1X-ben már elment, és akkor Jorgensen is próbálkozott, ami egy nagyon fura támadás volt szerintem. Én azt nem teljesen értettem, hogy ezzel most azt próbálták, gondolom, elérni, hogy izolálják a csapatától Mathieu van der Poel, de hát ez akkor működhetne, hogyha a csapatban van Wout van Aert is, így, hogy Jorgensen egyedül kezdett menni egy ponton túl, ezt én nem tudtam hova tenni, vagy hát legalábbis nagy volt az önbizalma egy kívülről nézve, de onnan egy kicsit amúgy felborult a verseny, és akkor én például ezeken a kilométereken írtam a chatünkbe is, amit ugye hivatkoztam, hogy valami nem volt kóser amúgy, mert szerintem azokban a kilométerekben valahogy nem volt kóser teljesen a történet. Egyrészt nagyon sokszor az alpecinesek reagáltak, akár Abrahamsen támadásával is elment Lorenz, talán valaki, nem tudom, mindegy, de hogy így nem értettem, hogy miért kell elmenni Abrahamsen, és gondoltam, akkor pánikolnak, és megteremtette azt a track és a Visma lap, hogy akkor most ez a csapat az Alpecin, ez most elkezd pánikolni, és akkor ez egy káosz lesz, és a káoszban majd mi jövünk ki a legjobban. Szóval szerintem az egy fontos pillanat volt alapvetően, és ez vezetett valahol amúgy a Pedersen féle támadáshoz is, mert hogy onnantól kezdve, mivel hogy tudtak valamilyen szinten izolálni, mert hogy amúgy Van der Poel tök lassan reagált ezekre a támadásokra, erre majd visszakérdezik is egyet, emiatt nagyon sokáig próbálkoztak, és végül a Pedersen támadás volt, ami sikerrel tudott elmenni 80-valány kilométerrel a vége előtt. Én nem értettem, vagy nem tudom, hogy mit gondoltak, hogy Van der Poel ott kivár, rutinos róka, tudja a kellő pillanatot, vagy azért az neki egy kellemetlenebb pár 5-10 kilométer volt?
Nem, amúgy szerintem abból is látszik, hogy az Alpecin mennyire építette fel a versenyét, mennyire bíztak Mathieu van der Poelben, meg hogy mennyire van tisztában önmagával az, hogy nézd meg hány ember fejezte be az Alpecinből a versenyt. Volt egy Gianni Fermésük, azok itt szerintem biztos, ami tuti, bármi szar megy a palacsintába, akkor legyen valaki, meg van egy Mathieu van der Poel. Az összes többi versenyző nem azt mondta, hogy be volt áldozva, de pontosan arra volt felhasználva, hogy nekik ezt tudták. A sikerre az sok múlik, hogy ők figyelnek ezekre, picit nagyobb tempót mennek, jó helyzetbe helyezik el van der Poelt, és akkor onnantól, amikor ténylegesen elkezdik először másodszor a Paterberget, akkor onnantól kezdve Mathieu van der Poel helyzetben van. És ez nagyon fontos.
Én annyira térnék vissza még egy gondolatra a káosszal kapcsolatban, amit Jakab említettél, így az első szakasz Jorgenson támadás menés összefüggésében, hogy a káoszból szerintem sikeresen azok a kerékpárversenyzők tudnak egy ilyenfajta káoszból előnyt kovácsolni, akiknek jellemzőjük az, hogy amúgy jól tudnak helyezkedni a mezőnyön belül, és egyedül is tudnak támadni és erőt kifejteni. És az a fajta káosz amúgy még egy ilyen Pogacar, Van der Poel, Alaphilippe fénykorában típusú versenyzőnek tudott volna kedvezni, de szerintem ebben a karrier lépcsőfokán Jorgenson nem az az ember, aki a káoszból így ki tud emelkedni, nem tudom, mint a milói Vénusz az óceánból. Tehát, hogy egy kicsit ahhoz még... Egyébként ő is azt mondta az utolsó támadásnál, hogy elfogyott a tehetsége Mathieu van der Poel üldözése közben. Szóval, hogy még lehet, hogy azt tanulni kell. Ennyit szeretem volna hozzátenni a Pedersen támadás, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog volt. Segítsetek nekem, én azt hittem, hogy pont Vermis ment el vele. És ő volt ott,
így
nem?
Van.
Jól emlékszem.
Igen.
Így van.
Amúgy, amit Bence is mond, hogy talán akkor azért is mondhatták rá, hogy akkor menjél vele, ha ebből komoly támadás lesz, de szerintem nagyon hamar látszódott az, hogy ez ilyen 19-20 másodpercnél ül ez a gap, és én szerintem ott volt egy nagyon jó csapatautó döntés, és beállt előre az Alpecin a mezőnybe pészálni, és az a 20 másodperc nem mozdult meg, de hosszú-hosszú 10-15-20 kilométerig nem mozdult meg az a 20 másodperc. Ezek az emberek elégették Mats Pedersent. De tényleg, mint egy ilyen zsírpapír sárkányt.
Szerintem is. De szóval az van, hogy akkor így egy kerékpárosi elemzésében arra gondoltam egy csomószor, hogy amúgy nagyon nagy ellentmondások vannak. Tehát, hogy így akarunk azt gondolni, hogy ugyanazt gondolták a csapatban, a kocsiban, a 111. kilométerben és a 82. kilométerben, és hogy ezek nem így működnek, bármennyire is van természetesen egy előre lefektetett taktika. Egy 3 hetest valószínűleg egészen jól le lehet kottázni előre, de egy egynapost azt a legkevésbé lehet lekottázni. És hogy az Alpecin, igen, zseniálisan kontrollálta onnantól kezdve a versenyt, és tökéletesen hozták azt, amit egy Mathieu van der Poelnak kell, de amúgy ott pont azért voltak olyan helyzetek, amikor ott kialakult egy olyan elmenés, ott még Pedersen, szerintem Wellens, Benó is ott volt, Van Baarle is, és akkor ugye az Alpecinnek tökre hátulról kellett jönni, és ott nem volt ott Van der Poel, ami szintén azt jelezte, hogy na hát ez a legidálisabb helyzet, mert tök erős versenyzők voltak, ilyen 20 másodpercekre a végén, nem nagy távra, de hogy akkor ott az Alpecinnek kellett visszahoznia Van der Poelt, és akkor Van der Poel az utolsó részét amúgy úgy csinálta meg, hogy maga ment fel, ez már nem tudom melyik emelkedő volt, ez volt a Mollenberg, de ez a sok berg, ez a bajom a flandriai körversenyen, nehéz ezeket követni egy ponton
túl. Bergek, múrok.
Igen.
Vízes macska kövek.
Szóval meg ott az volt a fő, hogy dolgozott az Alpecin, de hogy Van der Poelnak egyedül kellett felmennie, ledolgozni a 10 másodpercet, nem azt mondom, hogy egy percet, de azért az is egy távolság, és akkor nekem az volt a gondolatom, hogy basszus, ezek amúgy most kicsit valamit elcsesztek, pánikban vannak, Van der Poelnak maga kell ezt a hidat átugrania, a bridge-et akartam használni, vagy vannak ezek a szavak, de szóltak nekünk tök jogosan, hogy amúgy ne használjunk ilyen angol szavakat, szóval átugrani ezt a különbséget, és akkor ezért tök furcsa üzenet volt. Aztán onnantól kezdve kialakult ez a elképesztően, hát buta Pedersen támadás, én ezt sajnos nem tudom másképp mondani, hogy ott mire gondoltak, nem tudom.
De tök jól leírtam, hogy tök őszinte volt a verseny után, hogy ez most megpróbálta, ez nem jött be, ez szar volt, ez buta volt. Ez most, nem tudom, ez a győzelembe akart menekülni, hogy akkor hátul történik valami, ő elmegy, nem kell annyit izélni, előre megy, de
igen.
Ez a taktika szerintem akkor se jött volna be, ha nincs ez a bukás a hétközben. Ez a taktika nagyon jó lett volna, ha teljesen top formában vagy, és tényleg kényszer helyzetbe rakod ezzel Mathieu van der Poelt. Csak szerintem azért jó tisztában azzal kapcsolatban, hogy a saját erejével ő milyen formában, másrészt meg láttuk, hogy Mats Pedersen bármennyire is akart, vagy szerettük volna akármi is, hogy jól teljesítsen. Nem csak volt a toppon.
Szóval az pont tök jó, Jakab, szerintem, hogy így feltegetjük ilyen jól sikerült egynaposokkal kapcsolatban azt, hogy ez az egy sport, amit így mi beveszünk egy kalap alá, mint kerékpár, hogy összességében alapvetően ez nagyon sok sport együttese. Mert hogy amúgy kb. Azt mondani, hogy egy 3 hetest összehasonlítani egy egynapossal, az olyan, mint tényleg, ha egy nem tudom, egy szimfóniát hasonlítanék össze valamilyen freestyle zug DJ-vel. Abban a tekintetben, hogy igen, egy szimfóniát meg lehet hetekig, hónapokig, évekig lehet rajta dolgozni, és megkomponálni, és a tökéletességre fejleszteni, és egy ilyen freestyle zug DJ pedig ott a on the spot kell, a helyben kell megoldja.
És bevesz egy ecstasy tablettet ő is.
De amúgy nagyjából én így tudom elképzelni, hogy ott amúgy nem az számít, hogy nem az számít, hogy tud bemondani a 3 hetes menüd nyakára, hogy most izé vegye vissza 5 wattot, mert kiszámoltuk, hanem azt tudod mondani, hogy amúgy olyan DS-ek ülnek az autóidban, akik maguk is nagyon jól tudják olvasni a versenyt, és ott helyben hozol meg olyan kulcsfontosságú döntéseket, hogy ordibálsz rá mindenki, hogy most menjetek, nem most menjetek, most pészeljetek, most menjetek. És hogy ez meg egy teljesen más műfaj. Szerintem sokkal gyönyörűbb ez a műfaj egyébként, vagy hogy én nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, ezt kell mondanom itt.
A Sky de... ilyesmivel küzdött amúgy, hogy bármilyen igen. Szinten megvoltak a versenyzők, de a 10-es években amúgy valami mégis hiányzott, és hát gondoljuk, hogy talán az, ami a Quickstepnél megjött a kocsiból, a buszból.
És amúgy meg én hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint nem tudom, Cavendishnek Mörköv egy ilyen kulcsembere, szerintem az egynaposokon Jappe igenis kulcsembere amúgy Pedersennek, pusztán a tapasztalatából fakadóan, ugye Stuyven ő ott tud lenni, és ő tudja is, szerintem ő nagyon-nagyon helyesen olvassa a versenyeket Pedersenhez képest, aki meg egy kicsit ilyen, Pedersen egy tök jó túlélő játékos, és amúgy nagyon jó erőember is, hogyha jókor, jó helyen rakják oda, ő egy ilyen nagyon speciális legó darab, ami nagyon jól tud kitölteni adott esetekben helyeket, de azokat a helyeket meg tudni kell meglátni és megteremteni, és ő egyedül szerintem képtelen volt erre.
Hiszen ugye a szerdai említett bukásban, ami a Pedersen is bukott, Stuyven megsérült, hogy van ő, aki kulcsontját törte csak idézőjelben, de hogy emiatt nem álltott rajthoz, és még amúgy a csapat kapcsán ugye Alex Kirschet kell kiemelni, aki másfajta tudásra tapasztalatot szintén hozott, neki pedig a karja repett meg, talán ott nem volt törés, de hogy minden esetre ő se tudta vállalni a Flandriát, és ez két akkora érvágás volt, hogy hát részben már emiatt gondolhattuk szerdán, hogy ez nagyon Van der Poel felé hajolhat, és akkor meg a legfontosabb aznapi kiesőről, Wout van Aertről nem beszéltünk. Hát akkor a hipotetikus kérdést, ami szerintem mindenkinek megfordult a fejében, hogy ha Wout van Aert van, ez egy más verseny? Fel tudta volna venni a harcot Mathieu van der Poellal?
Bence?
Nehéz, mert ugye nyilván ez a hipotetikus mindig ha ott lett volna, hanem...
Neked vannak szerint... hozzá a megfelelő színeid.
Ja, én vagyok a belga színekben, de hogy szerintem tényleg ez annyira demoralizáló verseny volt mindenkinek, tök mindegy kivett rajta részt, és tényleg egyszerűen annyira eszméletlen nagy volt a tempó, annak ellenére, hogy elég romaty volt az időjárás, hogy a verseny felétől, két harmadától kezdve, amiről úgyis nyilván beszélünk a Koppenhágról, és hogy szerintem itt tényleg ez, amiben Mathieu van der Poel után még nagyobbat fejlődött, hogy ezt eddig is tudtuk, hogy képes arra, hogy ő elmenjen a limiten túl, és tudja, hogy pontosan meddig az a pont, hogy akkor tényleg csak beesik a célba, és összeesik. Ezzel szerintem Wout van Aert, most megmerem kockáztatni, 10-ből 6-7-szer nem feltétlenül tud ugye fölvenni a versenyt. Wout van Aertnak sokkal kezdeményeződnek kellene és mertekelni egy csapatnak. Wout van Aert, hogyha a tökéletes pillanatban támad, és azt mondom, hogy szerintem azért nagyjából ténylegesen egy szinten van ez a két versenyző, ami klasszikusokat illeti, Wout van Aertnek iszonyatosan a pekje van, szerencsétlenség éri, láttuk most is, mi történt. Ha mindkettőjüknek tökéletes napja van, ez tényleg head-to-head verseny lesz, de szerintem Mathieu van der Poel hozza ki belőle a többet. És itt jön ki az, hogy minél többet versenyzett országúton, plusz, ami Mathieu van der Poel, mert emiatt ezen a versenyen szólt, 4 versenynappal jött be, még a többiek 15-10-20 versenynapokkal jöttek, és ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. Tök mindegy, mennyire vagy jó kerékpáros.
Ezt ugye a Cigamár Bence is kiírta, hogyha jól mondom, én ezzel amúgy nem értek egyet teljesen. Szóval érted, hogy azért Buna nyert több 10 nappal a lábában Flandriát.
Az persze, csak hogy látod azt, hogy tudják, hogy mennyire ismerik őt, hogy azt mondják, hogy figyelj, neked nem kell indulnod se Advárszon, se ezzel,
ja.
Menjünk ezekre rá, és akkor nem kockáztatunk. Mert nincs sem, hogy látod, tehát most utólag nyilván könnyű okosnak lenni, és azt mondani, hogy tök felesleges volt elindítani Wout van Aertot. Wout van Aertnek pont ez kell, tehát Wout van Aertnek pont így klikkel, hogy neki azt kell, hogy picit több verseny legyen a lábában, lehet nem nyeri meg, de neki ez kell. Mathieu van der Poel meg pont nem egy ilyen versenyző.
Én amúgy azért nem zennem, hogy Wout van Aert most tudott volna menni.
Most jó lett volna. Az, hogy megveri, az...
Én azért egy csomózra azt lettem, hogy amúgy nem volt annyira éles ezen a versenyen van der Poel. Ezt most tudom, hogy nagyon furra hangzik, tekintve, hogy ötlennel a vége lett elmondott, de például a Quaremonton ott tök nehezen tudta még a ugye a Koppenberg előtti, ahol végül is elszakadt a többiektől, ott nehezebben vette át támadását, nem volt talán az a plusz sebesség, ami lehet, hogy nem számított, de hogy valahol kellett az ő elszakadásához az, hogy ez egy ciklokrossz verseny volt abban a 600 méterben, és ő ebben a körülményekben a legjobban el tudott szakadni. Ott nem kellett kifejezetten nagy sebesség ahhoz, hogy támadjon, ott igazából az kellett, hogy legyen a technikát, ne forogjon ki a kerékpár alattad, illetve hát bírja közepesen hosszú távig, hát a Van der Poel ebben szerintem mindig is valószínűleg Van Aert előtt volt, hogy ő azért, hogy mondjam, egy 20 másodperccel több ideig tudja ezt a támadáson levő watt szintet megtartani. Ez nem tudom, hogy jól volt elragozva, de értettétek.
Értettük.
Egyébként igen, a fizikailag egy picit erősebb Van der Poel, mint Van Aert. Igen, tehát ebben a zónában kifejtett erőbefektetés szempontjából Van der Poel szerintem is egy pont egy 20-30 másodperccel erősebb, mint Van Aert. És az amúgy ilyen aerobikus izommunka, ami nagyon érdekes. Csak, hogy nem amúgy... akarok belemenni ebbe az
elemzésbe. Igen, csak pont emiatt, hogy ez egy ilyen roncs derbi volt a végén, és ez most egy nagyon pejoratíva hangzik, emiatt talán mondjuk ezt az extra támadást, amit sokszor láttunk, hogy Van Aert bír, és a legvégén ott az egy méter kialakul köztük, vagy emiatt lehet, hogy most ez nem alakult volna ki, erre gondolhatok. De hát amúgy igen, nehéz.
A nagy képet szemlélve.
Big picture-t
szemlélve. Csak annyit szeretnék így hinni, meg így letenni talán a lapkőként, hogy nagyon remélem, hogy Van Aertnak a Flandria nem lesz az, ami Cavendishnek a Merckx rekord. Mert hogy amúgy már ez jól látható, hogy ő így nagyon-nagyon régen készül arra, hogy Flandriát nyerjen, és nagyon beleélezi magát, bele tolja magát ebbe a szituációba, és én amúgy hinni akarom, hogy a Vismalebnek jobb a szakmai stábja annál, mint hogy engedje pszichológiailag belecsúszni ebbe a hullámvölgybe, illetve egyébként azt is szeretném hinni, hogy ő szellemileg, nem szellemileg, hanem pszichikailag erősebb amúgy Cavendishnél, vagy úgy kevésbé, mi erre a jó szó, instabil, mint Cavendish volt abban az időszakában. Én csak ennyit szerettem volna ezt hozzátenni.
Szerintem kevésbé instabil, de belegondolsz, hogy a belga híradóban azzal van tele, hogy te megsérültél. Azért az egy, ilyennel a Cavendishnek nem kellett a BBC-n vagy a Channel 4-on találkoznia.
Rohadék belga sportsajtó.
De amúgy nézd meg az ellentetjét, azt hiszont, hogy csomószor a képet is, amit láttál a versenyétől kezdve, hogy családok mentek ki, ilyen bannerekkel, meg mindenekkel, molinókkal, hogy szeretünk Wout, ki volt rakva a fűbe mindenhol. Tehát azért megvan ez az oldala is, csak nyilvánvalóan ez, amit sokszor elmondtunk a belga kerékpárosoknál, és a belga sport meg amúgy sajtóban az, hogy ez az ország erre született, erre teremtődött körülbelül, ezeket az embereket termelik ki napi szinten, évi szinten, és hogy akkora nyomásra rajta, és ez az év egyik, ha nem a legnagyobb sportesemény. Most pontos adatot nem tudok, hogy hányan kapcsolódtak be nyilván Belgiumban ebben, de ez azért az emberek nagy része beűz, nézed. Tehát, hogy ez az egy verseny, amit biztosan meg fogsz nézni meg.
Hát az amatőr Flandrián ugye elindult a belga miniszterelnök, aki, ha jól mondom, ma már Orbán Viktorral tárgyal Bukarestben. Szóval, hogy ez akkora dolog. Orbán Viktor nem tudom, hogy mit tudott volna a Koppenberg tetején. Szóval, csak egy utolsó kérdés a Van Aerthoz, hogy... Ez most no offense.
Elcsúszni. Na, hát mindenki elcsúszott volna. Hát, júj, szép, értem, ideért, jó, megvan. Valaki fölment a Koppenbergen, valaki meg nem.
Szóval, hogy az elég lenne Van Aertnak, hogy megnyeri, vagy Van Aertnak Mathieu van der Poelt kell legyőznie. Szerintem ez egy tök nagy különbség.
Szerintem most neki az lenne a legkövetkező, hogy egyrészt egészségesen menjen oda, de hát nem tudom, ez így szó, tudod, mondták, hogy hát ő nem indult, akkor nem ír annyit a győzelem. Ha Mathieu van der Poelt megveri, ott az szerintem neki konkrétan teljes beteljesülés, tehát annál jobb nem.
Az egy Netflix dokú.
Ez a Netflix, igen. Ez egy teljes Netflix.
Szerintem is Van der Poelt kell megvernie.
De ugye a Haaland azt írta, hogy Van Aert ott lesz a Giro d'Italián, ami hát 5 hét múlva kezdődik. Ez egy nagyon-nagyon korai felépülés lenne, de csodákra képesek az orvosok. Szerintem menjünk az Itzúliára, nem? És akkor a Paris-Roubaix...
A Koppenberget egyedül még azért rakjuk össze, meg a női verseny gyorsan.
Szerintem is a Koppenberg női verseny, ez még jöhet.
Igen, és hogy csak az, hogy amúgy most benne gúzom, hogy lehet én mondok butaságot, de hogy az, hogy az érdemes, hogy mindenkinek visszajelzni, hogy mennyivel máshogyan, vagy mennyivel máshogyan próbált Mathieu van der Poel ülni a kerékpáron. Tehát látszott, hogy egyrészt ez a mozgásból is megvolt, kicsit hátrébb ült a nyerekben, próbálta, annak ellenére, hogy kicsit a hátsó keréken, a nyomás mégis ott volt, és nem ez a klasszikus, hogy próbálsz kiállni, mert egyszerűen nem volt rá lehetőséged. Másrészt tényleg itt jön ki az, amit Jakab százszor elmondott, hogy az, hogy te mennyire tudod kezelni a kerékpárt, és mennyire vagy ott ciklokozban, azért pont az a tök mindegy, milyen időjárás Koppenbergen, az rohadtul fog számítani, és azon az emelkedő leginkább. Ez meg jégpálya, teljesen egyértelmű jégpálya volt, egy ember keresztben, onnantól vége van. A női versenyen mondhatni, az SD-Vex-nek ezen ment el konkrétan, mármint, hogy nyilván Follering utána még valamennyire vissza is vitt Kopeckit, de hogy például nagyon sokan írták azt, hogy ki kéne venni a Koppenberget a versenyből. Nem. Ez a versenynek a része. Ez olyan, mint hogy az Arenbergen lassítót kell betenni. Nem. Bocsánat. Tehát ez nem ilyen dolog. És ja, tehát, hogy mindegy. Igen, értem, az Arenberg kicsit más, mint a Koppenberg.
Baleset veszély miatt szerintem az védhetőbb, de igen, értem.
Igen, 60 nap belemész és pofárás, és a szezonodnak van vége, azért ez kicsit neccesebb, de hogy a Koppenbergen, majd, hogy nem mondhatni, mindkét verseny eldőlt, és a női versenyre csak így rátérve, ami az időtreknek tényleg nem sikerült a férfi oldalon, és szerencsétlenség ért őket egész héten, azt annyira szenzációsan csinálták meg a női oldalon, tehát Siri Fallonról az, hogy a női oldalon is egyre több versenyzőt látunk, aki a ciklokroszból egyre jobban berobban az országúti mezőnybe, ez egy tök jó dolog egyrésztről, másrésztről pedig ez, hogy leszakították, nem figyeltek kellően rá, és a visszatámadásából konkrétan megnyerte utána a Longoborginének a versenyt, mert a 2001-en az tök jött, és nem mondom, hogy ez blama volt az SD-Vex-nek, de az, hogy tényleg nem tudott ott menni úgy az első csoportban egyikőjük sem, nyilván ebben benne volt a Koppenberg és lemaradás és visszaérkezés, ez egy kicsit blama volt, és tehát ez az egész hetük benne volt az SD-Vex-nek abban, hogy ez nem úgy sikerült, hogy kellett.
Én annyit szeretnék a Koppenberghez hozzátenni, a Koppenberghez egyenlőre annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye Cortina nagyon szépet ment az elején, meg ott végig igen. is, és hogy amúgy egy kicsit egy kicsit rosszul néz ki, rossz fényt vet a SRAM-ra az, hogy ott volt egy ledobott lánc. Ez csak simán rossz fényt vet a SRAM-ra. Felkészülhetsz gear szempontból az egynaposokra, és ugyanúgy kell készülnöd most már a Flandriára is, mint a Rübére, hogy előhozod az új bike tech-et, és nem tudom, felraksz egy láncterelőt, és megesküdsz neki a versenyzőnek, hogy nem tudom, one by-jal menjél, és berakunk neked egy montis ilyen láncvédőt, ami fenntartja a láncodat, vagy még öt láncfeszítőt, nem érdekel, oldjátok meg, amikor a Shimano-val végig tud menni arccal előre Van der Poel. Ez az egyik, amit hozzá szeretnék tenni. A másik, meg az, hogy nagyon szívesen látnám most már azt, hogy keréknyomás adatokat publikálnak a versenyek után. Sőt, igen. Egy csomó technikai adat van, amit amúgy most már érdemes lenne publikáltatni a versenyzőkkel. Egyrészt ez tök jó tenni a sportnak is, másrészt a nézésnek is, harmadjára a technikai szemlélőknek is. Szerintem Van der Poelnak sokkal alacsonyabb volt a keréknyomása, mint így a nagy átlag. Azt tudjuk, hogy mondjuk Diagnan tavaly előtt Diagnan a női rübét azt ilyen fél bárral fejezte be. És ez rendszeres, hogy egy bár alá mennek most már a versenyzők, ami már nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Én 7 bárakat használok edzeni, de hogy igen, ha egy 30-as gumid rajta van, és amúgy be van töltve, akkor az ki fogja bírni, és nem fog lefordulni a peremedről, és te ott olyan tapadással tudsz rámenni amúgy nedves macskakőre is, hogy ihaj. És amúgy igen, az, amit meg mondtál, Bence, az egyértelmű, hogy gyakorlatilag a tekerési, meg ilyen felrúgási stílusból is egyértelmű volt, hogy ott Van der Poel a ciklokrossz szezonban gyakorolt ilyen testsúly középpont áthelyezésekkel ment fel, és egyszerűen gyönyörű volt, hogy feltekert. Csúszott alatta is, de ő mintha más bicikli, más rendezvényen lett volna, mint a többiek. És igen, amúgy egyébként ezt tök sokszor megkaptuk kommentbe, hogy ez a Koppenberg ez olyan volt, hogy ha egy bicikli elmegy előtted, akkor
vége.
Akkor neked vége ott a versenynek, és futhatsz. És amúgy Cortina is 8,3 km/h volt a átlagja a Koppenbergen, futva.
Ja, akkor ti is olvastatok. Én Lászkánóra akartam egy találós kérdést, hogy neki mennyi volt az ideje és az átlagsebessége. Ő az 550 métert, az 3 perc 45 másodperccel tette meg 8,7 km/h. És valószínűleg, mert hogy gondolom Cortinán azért jött ki így az adat, mert ő meg is állt pontokra. Valószínűleg Lászkánó igazából lehet, meglátta és így leszállt, hogy nem. Ma nem.
Ja, hát meg a legjobb képem ugye az volt, hogy Merlé ugye indult, és hogy klasszikus ciklokrosszosan fogta, az fölött a vállára a biciklit egyből a helyen, aztán fölfutott. Neki mondjuk mindegy is volt, tehát hogy...
Ja. Amúgy a bárnyomás az nagyon-nagyon támogat, nem csak én pont ilyesmi gondolkoztam, hogy valamelyik reggel, és arra jutottam, hogy basszus, még ott vagyunk, hogy néha nem tudjuk a különbséget az esélyesek között egy szakasz közben, szóval, vagy sajna bajna, és World Tour versenyeken már, mint...
De volt adatunk már van, egy csomó adat, ez egy statisztikai korreláció lehetne, csak egyébként pont a DSM, még a nem DSM, Firmentek, nem tudom.
Firmenich.
Post
NL.
Az jó
az. Igen. Szóval még a DSM volt, akik viszont azt a technológiát hozták el, szintén 2 évvel ezelőtti PR-ra, hogy ők lehetőséget adtak a versenyzőknek annak, hogy kieresztenek a kerekükből menet közben amúgy bárt.
És az ami lett?
Fogalmas én is.
Hát megnyomták, és Gianni Moscon emiatt esett el
és igen, Moscon nyalt egyet miatta, de hogy lehet, hogy amúgy ilyen technológiákat már használnak, nem tudom, nem néztem utána a versenyfelkészülésnek. Amúgy tök logikus lett volna, hogy végignyomod az első 110-et, és az utolsó Kopenbergen, ha elsik, akkor leeresztesz magadnak még egy bárt belőle. Na mindegy, mehetünk most már tovább, a női verseny kifejtését köszönöm. Én a nyilvadóma második helyét azért ünneplem.
És a tök jót írt, azt érdemes elolvasni, amit írt utána, hogy miért gondolják azt, hogy hülyének tartják, amiatt, hogy tök boldog volt. Így is kell nézni, és szerintem ez egy tök jó mindset valahol.
És csak
igazam a Jakabnak, hogy 5 éve nem nyert versenyt, ezt értem.
Follering Kopecky beszélgetés, ez meg szerintem legendás fog maradni.
Kép aláírás, igen. Az
illetve a... Amit nagyon fontos kiemelni, hogy itt ugye volt egy esély is az elején. Ha véletlenül bárki abban a helyzetbe kerül, hogy lát kerékpárost elesni.
Ne nyúljatok hozzá, légy szíves.
Hagyjatok békén.
Várjatok a kerékpárját odébb lehet tenni, de nem, de hogy az...
Várjatok meg, még az orvos megérkezik, ne állítsátok fel, mert ha gerinc vagy csípősérülése van, rosszabb lesz neki, hogyha lábra állítjátok. Higgyétek el. Láttátok Pitcockot, kivitték az autóból. Kivitték a csapatbuszból, mert azt hitték, hogy izéje van, és inkább becipelték a csávót. Tehát nem nyúljatok hozzá. Igen. Ne nyúljatok
hát
hozzá.
Mindegy, szörnyű volt, tehát ebből a szempontból rossz volt ez a nő, férfi verseny, ugye volt egy komoly bukás az elején, amiben az Alpecin, azt hiszem egyik marketingesek, vagy csapat vezetőjének a testvére, aki paralimpikon, őt talált el egy biciklit, és nagyon komoly sérülései lettek, és ilyen női verseny volt az, hogy Reusser ugye konkrétan az A kapcsát törte, és a hallójárata is megsérült, emellett fogait veszítette.
Az nagyon tetszett az Insta posztban, hogyha valaki tud smoothie receptet, akkor azt adja meg, mert hogy nem nagyon fogyasztott semmit.
Nem tud, tehát hetekig, tehát konkrétan belesizélve neki teljesen. Ezt most nézzétek, én sétlen javajáztam, igen. És hogy ő neki az olimpiára kész, ugye, hát Zidane nem pedig, hát tök jó esélyekkel indultott volna akár a Paris-Roubaix-n, de meg Reusser is amúgy. Dagnak ugye az alkarjában volt törte egy csont, szóval ő meg emiatt fog kimaradni jó sok ideig, de akkor most már, ha már Pitcockkal is odóval átkötöttük az Itzúliára, akkor, ja, nem értettem ezt a koncepciót, átkötöttük az Itzúliára, volt egy elég érdekes időfutamunk, de úgy unblock beszéltünk szerintem versenyben, most nem azt mondom, hogy másik szakasz, ami ma tört, ugye kedden veszük fel, nem érdekes, hiszen tekatlan győzelem született, de hogy tényleg nagyon nagy nevek vannak, nem az a hatalmas kaptatók vannak, de ez egy érdekes verseny sok szempontból, mert azért a túron lesz egy pár ilyen szakasz, amit mondjuk az Itzúlián is láthatok.
Szerintem, amit mondasz, az abban azt mondom, hogy tök érdekes, hogy Vingegaardnak miért írni meg igazából eljönni egy ilyen terepre, hogy számít-e ez a túr felkészülésébe, mert vannak ilyen szakaszok persze, és hogy eljön egy olyan szakaszra, ahol alapvetően azért nem az ő szkíjei vannak kidomborítva, nyilván világ legjobb kerékpárosok között van, tehát nem féltem, csak hogy nem 4500-as szintkülönbséges 2000 pluszos hegyek vannak.
Én nem hiszem el, hogy Jonas bármit véletlenül csinál ebbe a szezonba. egyszerűen csak nem hiszem el. Nincs az a koncepció, hogy nincs valahol egy ilyen matematikai cookbookban egy érvelés, hogy azért kell eljönnöd ide, mert, és nincs az, hogy el akarok. Az van, hogy eljövök, mert ez kell a túr felkészülésem. Azaz egy szakasz kell a túr felkészülésemhez.
Ez biztos, hogy nincs az, hogy akarok? Tehát, hogy tudod, amikor leülnek november elején, akkor azt mondja, figyelj, én szeretek itt leversenyezni. Erre amúgy többször is utalt, hogy neki van valamiért egy kötődése a baszkörhöz. Én nem zárnám ki azért,
biztos,
hogy van ez a
biztos
faktor.
Vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy preferencia van. Abszolút, ebben 100%. Az, hogy véletlenül eljön oda, vagy hogy nem illeszthető be, vagy hogy nem ad hozzá értéket, nem ad a Tour de France felkészüléséhez értéket, az kizárt, de az biztos, hogy preferencia van. Valószínűleg az van benne, hogy ide valami litjem-lötyöm verseny kéne, már itt versenyezned kéne, így jön ki a nem tudom második build szakaszod a Tour de France felé, vagy a harmadik, vagy nem tudom, itt píkelünk először, és akkor azt mondja, hogy amúgy én szeretem a baszkokat, tök jó bánnak velem, normálisak a hotelok, nincsenek közel a fanok és finom a kaja, akkor menjél el ide.
Meg amúgy szerintem az is benne, hogy lehet, hogy van ez a koncepció, hogy figyeljetek, az tavaly jól működött, ugyanígy indult, jó, a Tirreno most idén ugye pluszba volt, azért hozzá kell tenni, és a Dauphiné meg e között most azért nem tetted meg, hogy tényleg egy kihagysz. Tehát egy verseny még be akartak iktatni, jó a mezőny, szerintem, amit benne Guza elmondott, nagyon sok hozzá vetőleges dolog hozzá tartozik. Plusz meg tényleg, tehát egy tele vannak a legnagyobb ellenfeleid, de akiket valószínűleg látni fogsz a túron is. Plusz lehet valamit tesztelnek, lehet erre is tök jó. Másrészt meg nem hiszem, hogy elindulni, hogy egy verseny nem akar nyerni. Szóval ez is benne van.
Persze. Amúgy szerintem az a helyezkedés, ezek az ilyen nagyon páncsi befutók, csomó sprint helyzet lesz, ezekben tök jó, hogyha tanul, akár a mai befutónál is lehetett látni, hogy ezeket így gyűjti, mint tapasztalat magára, akkor még kevesebb eséllyel fog mondjuk úgy kicsúszni, mint Dávid Godű. Azt gondolom, hogy Dávid Godűnél részegen is szerencsésebb karakter Jonas Vingegaard, vagy nem tudom, sajnálom, no offense, de hogy van egy ilyen dolog, de szegény Dávidban. Szóval ezek szerintem tökre ott vannak, meg hát amúgy azért ezeken az ilyen 20 perc alatti talán még annyi sem lesz, inkább negyed óra körül ilyen menésekben, amúgy gondolnánk, hogy például a Pogácsár alapvetően jobb, itt azért ezeket tudni fogja gyakorolni. Én azt hiszem, az is lehet egy szempont, hogy amúgy most tényleg megfutatják, tehát azért az Okaminyon meg a Tirenon, hát elképesztő volt a különbség közt és a többiek között, bár ott volt Juan Ayuso, ugye a Tirenon, és Hindley is, és próbálkoztak is, de hogy most a nem Vingegaardnak kedvező körülmények között versenyez Evenepoellal és Rogliccsal, akiknek papíron ezek a körülmények viszont sokkal inkább a liblingjük, szóval ez egy ilyen tök jó ilyen helyzet lesz, és még az se baj szerintem, hogyha esetleg most harmadik lesz, vagy második az egy hét végén. Ugye volt már egy időfutam, amit ugye Primož Roglič megnyert, nagyon megnyert, ami hát gondoljuk, hogy itt a Specialized-nak volt a tudása mögötte, az, hogy mi ez, azt nem tudom, nem? Még ezek a szkeptikus arcok?
Mondja, benne húz.
Hát ennyit nem adhat hozzá egy bringa, főleg egy szervelóhoz képest. Vagy hát, hogy nem a specit akarom lekicsinyíteni, mert meg tudjátok, hogy én nagyon specipárti vagyok.
Specifikus vagyok.
De hogy így nem, szerintem jó formában is van nagyon Rogla ezen a versenyen. Csak ennyit akarok jelezni emellé, hogy nem csak ennek az attribútuma, hanem az, hogy amúgy Rog is nagyon jó formában van. A kedvencem a videó összevágás belőle, amikor elröhögi magát saját magán, amikor rosszul vágja le az utat, mert ő ugye jobbra ment, és akkor ott kerülnie kellett visszafele.
Meg az olyan közép-európai nevetés volt, ez a hogy tudod, ilyen.
Nézd, az én vagyok.
Mint apámat hallottam volna, vagy nem tudom.
Igen, de amúgy, ez tök jó. Az a kérdés érdekes volt, amit kaptuk a csoportba, hát szerintem az ilyenkor nem fogják visszaadni neki a másodperceket. Ezt el kell mondják, ezt neki is valami szerint tudni kell, valószínűleg zsinóron húzták, ebben benne volt, és elfelejtettem. De még jó, hogy meg tudott fordulni, és még így 7 másodpercet lehet ezt kielmúzni.
Egyébként nekem van egy elméletem, most ezt gyorsan kifejtem abban a videóban, amikor így lejön, jobbra, ugye lejön, akkor ott van egy útterelő emberke, aki egy piros táblával, csak most néznetek is kell, és így úgy lebegteti a táblát, hogy így. Tehát gyakorlatilag kifelé jelez egy behajtani tilos táblával. Nézzetek meg az eltévedős videót, kifele integet vele. És szerintem nyilván, amikor időfutamot mész, annyira elképesztően nyílán vagy, hogy ott nem tudsz alapvető döntéseket meghozni azon kívül, hogy most jobbra vagy balra teszed a biciklit, ami gyakorlatilag ilyen izommemória, hogy hogy csinálod ezt. És szerintem felnézett, és annyit látod, hogy így felnéz, és így erre valaki így nyitogat egy behajtani tilos táblát, és izomból lehúzta jobbra, azonnal meghallja, hogy felzúdul körülötte a tömeg, pörgeti is vissza a biciklit, és megy arccal befele.
A felvetődik az a kérdés, hogy bár értem a turisztikai szempontot, hogy miért visszük be a fővárosba, de hogy oké, se 50 méterrel a célvonal előtt egy 90 fokos kanyart berakni, mert előfordulhat ilyen körülmény, még hogyha nem mind a 180 versenyző ment el arra, de ezt megspórolhatták volna talán a szervezők. Amúgy Roglic ugye volt azért többet szélcsatornában az elmúlt időszakban, szóval azért jobb lett a pozíciója, és én amúgy nekem ez mindig tökéletes, hogy vannak ilyen kiugró eredmények egy-egy csapattól vagy versenyzőtől, és hogy érted, lehet, hogy majd a legvégére kell meghozni, és mondjuk aki a túra fog majd az utolsó fejlesztéseket behozni, az lesz majd a legjobb, és ezek ilyen ki hogyan fejleszt éppen, volt. Forma egy rajongó talán jobban érzékelheti.
Volt annyi, két dolgot még azért hozzá szeretnék tenni. Egyik, hogy Rogla volt olimpiai időfutam bajnok, szóval amúgy nem idegen neki a műfaj, meg a kiemelkedő eredmények. A, B, azért ő de Brüksznek a vágyait. Ez amúgy szépen árnyalja, hogy így nem kapott elég figyelmet, meg nem voltak szélcsatornában, meg szaros speci felszerelése, meg neki nem adnak szupportot időfutamban fejlődni. És akkor átmegy Rogla.
Az ügynek volt, tudod.
Átmegy Rogla, és akkor megmutatja, hogy itt gyakorlatilag elmehettél a profi Vizmalabshez, hogy ihaj, csuhaj, bigicsunáj. Ő meg átment a kis rossz borához, ahol amúgy bullyingolnak téged WhatsAppon, amely vált szintén azonnal elült. És akkor jobbat megy. Jobbat megy.
Egyet akarok, és nem a védelmében. Az viszont tényleg benne lehet, hogy mivel a Red Bull menet közben azért megérkezett, jóval nagyobb lehetőséged van azt arra, hogy folyamatosan elküldesz. Még a legjobb emeljét is. Benegúz. Bocs. A Primož Roglič és Sian Uytebrox között roppantóan nagy különbség van abban a szempontból, hogy mekkora bicikli versenyzők. Szóval ez is különbség, de szerintem az is, hogy majd látni fogjuk az évek által az, hogy a Red Bull mennyire fog arra figyelni, hogy még inkább, még a specit is egy kicsit megtolja ilyen szempontból, hogy még több tesztet tegyen elérhetővé a versenyzőknek.
Illetve még azért szerintem az kiemelendő, amit a Vendegúznak mondatot alatámasztva, hogy Jai Hindley viszont nagyon sokat kapott Primož Rogličról, tehát hogy azért itt mindenképpen a képességbeli előny az Rogličnál ott van, de ez egy szép előny innentől, és nagy különbségek gondoljuk, hogy nem lesznek majd. A szombati szakasz, az Eibári szakasz, az egy tök jó kinéző szakasz lesz, és ugye Eibár egy viszonylag nagyváros, úgyhogy ha magasztaltuk a katalán körverseny utolsó két szakaszát, akkor valószínűleg az is egy tök jó szakasz lesz, de ebben a nagyon tüskés basz körversenyen azért nagyjából bármelyik napon benne lehet, hogy meglepetés, de sajnos így magunk között bármelyik napon benne van, hogy végül valamilyen sprint lesz, ahol Skellinget kell nézni, hogy sprinttel, no offense, de hogy így nem az ideális forgatókönyv, majd lehet Roglič, Vingegaard és Evenepoel sprinttel majd egymás ellen. Hát Paris-Roubaix-ról meg beszéljünk itt előzetesen. Ma magasztaltuk ugye azért Mathieu van der Poelt az adás első részében, mert hát lényegében azt mondtuk, hogy ő azért nyer, mert hogy mindenki felett van. Ebből adódik a következő kérdés, hogy hát akkor miről beszélünk? Ezt a Paris-Roubaix-t oda lehet adni Mathieu van der Poelnak.
Szerintem azért tök mindegy, hogy itt hétközben lehet a Scalder Priest-en sem egy, sőt, minden bizonyan nem fog menni. Szerintem hiába nincsenek emelkedők, az időjárás hatalmas faktor lehet, ugye most folyamatosan napközben is hívott arról, hogy Európában ezt mondják, Amerikában ezt mondják, a női verseny elég száraz lesz, a férfi verseny nagyon esős lesz. Szerintem így az, hogyha száraz versenyed van, akkor mindkét verseny Mathieu van der Poel főverseny, és ezt nem akarom tagadni, ez teljesen egyértelmű.
A női versenyen is.
Igen, persze. Mert nem két versenyen, na jó, bocsánat, mindkét időjárási körülményben, de hogy a női versenyen elindulhatna nyilván, nagyon, nagyon szépen néz neki, de hogy...
Ezt a vitát ne most nyissuk meg, mert már összevesztünk persze.
Én ezt most viccelni akartam. A női verseny az szerintem önmaga, az tök érdemes lesz bekapcsolni előző nap, és érdemes lesz nézni a versenyt, szóval nézzétek. de hogy tök minden milyen időjárás lesz vasárnap, egyértelműen a fő favorit. Itt szerintem ténylegesen az, ha eső van, az tudjuk, hogy amúgy is mekkora a rotary defekt, technikai malőr, ilyesmi szempontjából, az esőben, meg a sárban, meg végképp nem tudod kiszámolni. Ugye komolyabb esőzések voltak mostanában is, hiába takarítják az utakat, az áramből, hogy kiküldik a kecskéket, mit tudom én, mi egyéb, és ez tényleg nem vízből történik, hanem megeszik a füvet közül, hogy még inkább minden eltűnjön. Rengeteg tényezős, és egyszerűen nem tudod kiszámolni. Láthattuk, ugye Wout van Aert tök minden, milyen jó formában volt tavaly, rossz pillanatokban érte, Mathieu van der Poel picit elbambult volna jobban a végén, simán nagyot esetett volna ott az utolsó macska kövesek szektorok egyikén. Az esélyben meg teljesen lutri. Tehát tényleg azt mondom, hogy ott egyszer kerül szarhelyzetbe, beszorulsz, nem tudsz olyan keményen előzni egy macska köves részen egy defekt után, és már buktad az egész versenyt. Szóval pont azért mondom, hogy a száraz körülmények között teljesen egyértelmű számomra, hogy ő a fő esélyes. Másrészt meg ott mondom, tehát, hogy itt tényleg nagyon sok minden közül játszhat egy esős napon vasárnap.
De egyébként az nagyon, nagyon közel és nagyon távol van ez a Rubé, mert 7-én lesz, most ugye 2-a van, amikor felveszük ezt az adást, de még nincs megerősített startlistánk egy csapattól sem. Tehát, hogy egy ilyen jó karnyújtási távolságban vagyunk attól, hogy mi itt filozofáljunk a startlistekről. Az biztos, hogy Matthew-n kívül nincs, talán Pedersen, de nincs olyan ember, aki meg van erősítve, és tudjuk, hogy ennek a versenynek a all-out van esélyese lehet. Ha Pedersen tanult belőle, hogy kell amúgy ilyen jellegű versenyeket egyedül Jappe nélkül versenyeznie, akkor érdekes lehet a verseny. Én amúgy még azt gondolom, hogy Philipsen is nagyon kompetitív lehet. Ez kicsit wild guess, de azért tavaly jót ment, szerintem.
Egy dolog, abba szakítanak félbe, egy csapatunk már konfirmálva van, az a Movistar.
Az én tippem lesz majd, ennyit elmondok.
Igen. Olyan Lascano?
Olyan Lascano. De tök bocs, mondd végig, akkor nem akarok belemenni, vagy alátámasztatom?
Nem, én erre akartam rákötni, hogy ez a sor síkon még jobb is lehet, mint amilyen a Flandrián volt.
Igen, ahhoz, hogy Lascano mit csinál ezeken a rövid emelkedőkön, tehát hogy nyilván most a Koppenberget kiemeltük, szélsőséges körülmények volt, de a többi emelkedőn is, hogy tök elől kezdte, aztán annyira végre csúszott, itt most erről nem lesz szó annyira. Nem gondolom, hogy a Movistar dominálni fogja ezt a 200x kilométert, bár nyilván Cavagna és Iván Cortina, tehát arról nem beszéltünk a Flandria kapcsolatban, de volt egy pillanat, amikor a Movistar totális dominanciát mutatott, úgyhogy a döntő helyzetben, és a jó kártyákat is hoztak meg.
Ezt akartam mondani, hogy becsukjátok a szemeteket, és elkezdetek magatokban mondani a csapatokat, aki amúgy az Alpecinnek opponálni tud a Flandrián ebben a setupban, akkor hanyadik helyen lett volna az a Movistar, aki azt mondta, hogy tudjátok mit? Várjátok egy percre, én megpróbálom, és bejött.
Ez, mondom, nem hiszem, hogy nagyon dominálni fognak, de hogy amúgy a mondatom az, hogy szerintem az Alpecin itt nem fog tudni annyira dominálni. Ez egy most fura dolog, mert gondolnánk azt, hogy amúgy nehezebb a Flandrián dominálni, ahol ugye sokkal nagyobb, több emelkedő van és szintkülönbség, de itt azért meg annyira sorjáznak, az amúgy lehet, hogy nem is olyan hosszú, de hogy folyamatosan jövő kockaköves szektorok, hogy ott egy ponton túl szerintem amúgy ők el fognak tudni folyni. Nem lesz idő, amikor valahogy összeérnének a sorok, nem lesz idő, amikor bevárnák egymás különböző csoportok, és emiatt Van der Poel viszonylag hamar tud majd izolálódni a csapattársaitól, tehát hogy nem lesz mellett a csapattárs. Nem mondom, hogy nem lesz, mert amúgy azért Fermesnek van képessége, Krag Andersennek van képessége, Philipsennek van képessége, kérdés, mennyire akar majd ő segíteni, főleg, hogyha hétfő lesz egy nagy bejelentés, hogy nem tudni ezt, hogy fogok kinézni majd ugye elvileg, hogy hova megy Philipsen, vagy legalábbis valamit tudunk majd a jövőjéről. Mindegy, ez majd beszélünk a következő podcastben erről. De hogy azért ott talán ezen a vasárnapon könnyebben kerül bajba, mint akár a Flandrián tette. A kérdés, hogy tud-e más csapat domináns szerepbe kerülni? Nyilván a Viszma azért még mindig borzasztó erős, még hogyha nincs is talán most olyan kapitányuk, bár ugye Jorgensen nincs rossz formában, de hogyha Jorgensennek a Flandrián nem volt lába, akkor én gondolnám, hogy a Rubén nehezebben lesz lába, azért mégiscsak jobban fekszik neki, hogyha van emelkedő. Ki más lehet az, aki majd esetleg átveszi ezt a szerepet? Most Laportról nem tudjuk, hogy el fog indulni, de Laport most kihagyott, nem tűnt jó formában levőnek. Van Barle esik kell tulajdonképpen egész végig. Benó is ugye sérülten, vagy betegen, vagy mindkettő, már nem is tudom, de hogy vállalta a Flandriát, valószínűleg ő sincsen top formában, tehát hogy ők sem lehetnek ott. Lidőcsák nyilván adott, adható, és Milán szerintem szintén egy tök jó opció, és Pedersen is kibírhatja, de hogy Pedersen is bukott, az a csapat sem tud dominálni, és szerintem ez ami barom jó verseny lesz egy ponton túl, és emiatt, hogy a Lascano faktor, tehát az a hülyeség, hogy ő megindul egy ponton, és a többiek nézik, és a Lascano el fog menni, mert mondjuk lába megvan a csávónak.
Egyébként...
Ne tegyetek rá nagy tétet, ennyit mondok, de most, hogyha mondani kell valakit, akkor... Nem, ha mondani kell valakit, akkor Van der Poelt mondom, de ha nem, akkor Lascano.
Amúgy egyébként ez a Pitti, Lascano kettes, hogy így mondogatjuk őket, előbb-utóbb tudjuk mind a ketten, hogy előbb-utóbb be fog jönni az egyik, és akkor majd itt ülhetünk, mint az igazi kerékpár szakértők, hogy mi megmondtuk.
Akkor mondjuk harmadikat?
Tárling.
Ne, akkor negyediket. Morgado. Mert hogy Morgado meg pont az jön ki, hogy, tehát, hogy a srác az olyan szenzációs, ez szerintem egy pár éven belül. Ugyanezt mondom, hogy Pitire, de hogy amit mondtál előbb, Jakab, hogy melyik csapat lehet domináns, az UAE. Amit nem gondolnál egy sík, macskaköves klasszikus előtt, hogy dominálnak, de 3-4-5-ben fejezték be a Flandriát. Abban nem menjünk bele, hogy Matthews-a hogy volt a visszasorolás, ezt majd külön egyszer megbeszéljük, vagy az UCI sportra föltettük ezt is, de hogy rohadt örülő csapatuk van, az emelkedő nincs, és azt gondolom, hogy az látszik, hogy Morgado minél inkább tisztázódik a verseny, és minél kevesebb ember van, sokkal jobb az neki. Tehát ő nem egyszerűen még mindig utálmezőnyben versenyez, és ezt többször is elmondta.
Mikor az életet utálja néha utánig, de...
Igen, tehát hogy ez ott állt a Flandria előtt, és így, milyen a verseny.
Amúgy fun indulni. Fact, hogy az UAE ezzel több UCI pontot hozott, mintha Pogacar egyedül megnyerte volna ezt a versenyt.
Igen, hát igen. Csak a fura rendszer. Hát meg amúgy azért Polit, szerintem azért gondolnánk, hogyha a Flandrián harmadik lett, akkor egy sík versenyen neki komolyabb esélye van. Szóval amúgy tök jól mondtad, valóban igen, az UAE lehet bizonyos szempontból talán a vasárnap legerősebb csapata.
Árnó Döli is jó mondat egyébként egy klasszikus megnyerésére, csak szegény most recoverizik, igen. Tehát, hogy
igen.
Most...
Tehát, hogy ennyit akartam mondani, hogy igazából a legnagyobb különbség a két verseny között az, hogy sokkal nyíltabb lehet, az időjárás még nagyobb faktor lehet, és azt gondolom, hogy lényegesen több időfutam vagy tempómenő indul el, ami nagyon-nagyon megnehezíti az alapecin dolgát. És amit te mondtál, Jakab, szerintem az iszonyatosan fontos lesz, hogy nem lesz idejük egyszerűen a pavés szektorok között valahol összeállni, főleg az alapecinnek, szóval nem tudom, milyen összjáték lesz, hogy ez munka lesz a csapatok részéről. Szerintem kimerem jelenti, hogy ez egy elmúlt évek egyik legizgalmasabb felépülő.
Egyébként az abban egy dologban biztosak lehetünk, hogy ez a Rubé nem lesz száraz.
Nem?
Hát most googlizatok rá Rubéra. Rubé Franciaország. Kedd eső, szerda eső, csütörtök eső, péntek felhős, szombat felhős, vasárnap felhős. Ez amúgy esőt jelent nagy valószínűséggel a környéken valahol, de egész héten áznak a pályák, kedszerd, csütörtök.
Hát ez az nincs, a lényeg, tehát...
Nincs ordító napsütés, már pedig péntek, szombat és vasárnap sincs ordító napsütés, az nem fog felszáradni.
Csak hogy amit a Bence mondott, hogy még a hétfő reggel a legkipasszom azt hozta le, hogy 25 fokot várnak, meg ilyesmi, és azóta az változott, szóval, hogy amúgy...
Hát...
Nem tudod az időjárást
igényére. Most 17-et várunk vasárnapra.
Mindegy, a guminyomás versenye lesz akkor majd.
Guminyomás. Egyébként tényleg azért még nehezebb megtippelni, mint a Flandriát. Túl sok változó van benne, túl sok a defekt, túl sok a pavé, túl
egy sok nevet kecske. Akkor is.
Igen.
Ennyi nevet szeretném ezzelállni. Túl sok a kecske. Egy nevet kérek akkor mindenkit, és akkor ezzel zárjuk meg.
Mátya van der Poel, tehát azért szerintem most mondtam dolgokat, hogy miért nem nyerhet. Szerintem azért alapvetően még mindig meglepetés lenne, ha nem van der Poel nyerné meg.
Van der Gusz?
Mats Pedersen.
Ja, akkor mondok egy Morgánot így a végére.
Amúgy nem kötelező különbözőt mondanunk mindig. Vagy,
tudom, csak úgy mégiscsak menőbb. Akkor most várj, amúgy te vezetsz most, nem? Jakab, egy nullod.
Igen, hát ja, biztosra mentem most is. De hogy Lászkánonak nem örülnék. És most nem tartom lehetetlennek sem. Majd beszélünk jövő héten erről is, köszönjük a kérdéseket és a visszajelzéseket, és akkor hát sokszor jelentkezünk, meg így jó lesz minden, ja. Na, jó. Sziasztok!
Jó lezárás, sziasztok!
Előadó!